Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság. Bizony, ez mind belefér. Minner Podcast.
Sziasztok! A Minner Podcast mai adásában a Digiméter kutatásáról fogunk beszélgetni, és a hazai KKV-knek a digitalizációjáról, amihez Pintér Robest hívtam meg beszélgetni, a Digiméter szakmai vezetőjét és a Corvinus oktatóját. Szia, Robest!
Szia, köszönöm a meghívást!
Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad, és kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mesélni nekünk. És mivel el is kezdem azzal, hogy a digitalizáció az kicsit ilyen ijesztő is egyszerre szerintem, meg egy kicsit semmit mondó is tud lenni, úgyhogy egy kicsit felvezeted nekünk, hogy a Digiméternél miért foglalkoztok ezzel, és hogyan közelítitek meg, és mi a célotok ezzel a most már 3 éve készülő kutatássorozattal?
Igen, 2020 óta megy, úgyhogy most lesz majd a negyedik nagy mérésünk majd össze. Kezdem a genezisse, meg az okay. Ő sztorival. Kis Ervin Egonnak hívják tulajdonképpen az ötletembert, akinek kipattant a fejéből. Egonról ezt kell tudni, hogy az e-commerce Hungary-nek korábbi nevén Szövetség az elektronikus kereskedelemértnek volt az ötletadó gazdája, most már több mint 10 évvel ezelőtt. Abszolút közösségi ember, és a digitális jólét program keresett tulajdonképpen ötleteket, hogy hogyan lehetne Magyarországon a digitalizációt fejleszteni. Azt tudni kell ugye, hogy Magyarországon maga a digitalizáció nemzetközi összevetésben az Európai Uniót tekintve inkább az utolsó harmadban található, és vannak olyan részterületek, mint mondjuk az infrastruktúra, ami sokkal fejlettebb, de hogy jó lenne ezt az egész ökoszisztémát emelni. Tehát ahhoz, hogy a gazdaság fejlődhessen, az digitalizálni kellene, és ugye ebből mindenki profitálna, lenne egy ilyen hálózati hatás. És az volt az ötlete az Egonnak, hogy kéne csinálni egy olyan mérést, egy olyan rendszert, ahol nem csak megmérnénk azt, hogy a vállalkozások mennyire fejlettek, vagy mennyire digitalizáltak, hanem a vállalkozások hozzá tudnák mérni magukat más vállalkozásokhoz, és meg tudnák nézni, hogy ők miben maradnak le a többiekhez képest. Ugye nagyon fontos a digitalizációban, hogy mindig beszélünk ilyen bezzeg cégekről, nem tudom, hogy a Google mennyire digitalizált, meg a Kifli, meg nem tudom, az Amazon, stb. És akkor itt van egy átlagos magyar kis KKV, és azt mondja, hogy hát hol vagyok én ahhoz, hogy mondjuk egy Kifli színvonal eljussak, hiszen ez egy nemzetközi cég, mennyi pénz van mögötte, meg startup, meg milyen régóta csinálják. Tehát megvannak, tehát nagyon könnyen jönnek kifogások. És ugye ebben a digiméteres kutatásban meg pont az lenne a lényeg, hogy az átlag alatték az átlaghoz tudják magukat hozzásolítani, az átlagosak az átlag fölötti, ez mondjuk a top 20%, az a top 20%-nak meg már lehet mutogatni ugye a nemzeti championokat, a nemzeti championoknak meg már lehet mutogatni azt, hogy hát srácok, azért a nemzetközi szint az egytől jobb. Tehát mindenki a saját célcsoportját, a saját vonatkoztatási csoportját találja meg, és ebben segít tulajdonképpen a Digiméter.
Mindenen sokszor hivatkoztunk már a Digiméter kutatásra. Aki hallgatunk, a Hírszemlének a hallgatója, az már biztos, hogy hallotta ezt, és Milánnak volt is egy kis depresszióba esése, amikor szembesült ezekkel a számokkal, hogy le vannak maradva a magyar KKV-k ezen a téren. Úgyhogy mi próbálunk ezzel sokat foglalkozni, akár azzal, hogy bemutatunk eszközöket, akár attitűdformálással, talán merem ezt mondani, vagy legalábbis ez a célunk, úgyhogy tök jó, hogy ezt csináljátok, és hogy van rendszeres adat erről egyáltalán. A mostani kutatás, amiről beszélünk, ez a 2023 tavaszi, ez rendhagyó olyan szempontból, hogy ez az első, ami mély interjúkból készült, ugye?
Igen, ennek az az oka, hogy minden évben azt terveztük, hogy kétszer mérünk, egyszer ősszel, egyszer tavasszal, és az őszi az mindig ugyanazzal a módszertannal, ugyanazon a célcsoporton, ugyanolyan típusú kérdésekkel megy, hogy összehasonlítható legyen. Nem ugyanazon a, tehát nem pont ugyanazokat a cégeket kérdezzük meg, tehát nem idősoros. És emiatt ezek az adatok, ezek tulajdonképpen összevethetők egymással. Hát ugye azt kell mondanom a Milánt megerősítve, hogy nem nagyon volt azért az elmúlt 3 évben, tehát 2021-22-ben érdemi változás. Tehát a főindexünk egy ilyen 100-as skálán, egy 41-42 környékén van. Itt nem is az, hogy mi a 41 meg a 42, hanem a változásnak vagy a változatlanságnak a mértéke az, ami szerintem kicsit furcsa, legalábbis nekünk, főleg a koronavírus idején, ami egy kényszer digitalizációt hozott, volt furcsa, de a mélyben egyébként vannak apró változások, tehát bizonyos dolgokat kipróbáltak a cégek, és aztán felhagytak venni, bizonyos dolgokat elhagytak, és akkor így a pontszám igazániból nem változott, de a mélyben voltak változások. És sokszor, amikor vannak ezek a beszélgetések, vagy fölhív egy újságíró, az elmúlt 2 évben előutóbb eljutottunk oda, hogy miért. Ez volt az egyik kérdés, amire egyet így látjuk az adatokat, de hát ugye, hogy miért, az ezekből a számsorokból nehezen mondható meg, itt inkább az, hogy micsoda, ugye ez jön ki az adatokból, illetve mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, mi az, ami serkenteni ezt az egészet, mi az, ami gátolja, mi az, ami specifikusan magyar, egyebek. Tehát ezek a kérdések mindig előjöttek, és akkor próbáltuk meg a nagy megfejtést megmondani, én is többször próbálkoztam vele, és aztán jött egy ilyen pillanat, amikor azt mondtuk idén tavasszal, hogy hát akkor nézzük meg ezt közelebbről, hogy mi az, ami gátolja, és mi az, ami serkenti a digitalizációt. És ugye ez nagyon nehezen tud igazániból kérdőves kutatás lenni, mert sok nyitott kérdés van benne, tehát nem tudjuk előre megmondani ugye a válaszokat. Másrészt meg azt sejtettük, hogy azért a cégvezetők ebben vastagon benne vannak, és nekünk az interjú alanyaink, vagy a választ, akik a kérdőívekre válaszolnak, jellemzően felsővezetők vagy cégvezetők. Tehát nem mondhatom azt egy cégvezetőnek, hogy figyelj, egyébként te miattad nem digitalizálódik a céged, és akkor nyilván azt mondom, hogy nem. Vagy elismeri, nem tudom, de hogy ilyen nehéz ezt úgy megkérdezni, hogy ő az, aki válaszol erre a kérdésre. Úgyhogy szakértőket kérdeztünk meg, és egy mély interjús formát választottunk, illetve cégvezetőket is kérdeztünk, kevésbé fejlett és nagyon erősen fejlett céget is bevontunk, és több aspektusból jártuk körbe, hogy mi az, ami gátolja, és mi az, ami serkenti a digitalizációt. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen, mint amilyen ez a beszélgetés most, ugyanilyeneket képzeljenek el a hallgatók, csak annyi, hogy ezt ketten csináltuk, és nem sajtónyilvános. Tehát van arról a felvétel, de csak azért, hogy elemezhessük.
Egyébként ebbe könnyen beleegyeztek?
Nem nagyon volt visszautasítás, nem azért, mert annyira erőszakosak lettünk volna, hanem mert azért szeretik az emberek elmondani a véleményüket. Még akkor is, hogyha az adott területhez nem nagyon értenek, vagy nem nagyon releváns számukra. Tehát volt olyan cég, ahol elmondták, hogy náluk már nem fax van, hanem e-mailen lehet rendelni, de van még olyan versenytársak, akinél fax vagy telefonos rendelés van. És ez teljesen 2022-ben, 2023-ben teljesen normális egyes iparágakban.
Én elolvastam a riportot, amit online megtaláltam, és láttam, hogy azzal is foglalkoztatok, hogy egyáltalán definiáljátok a digitalizációt. És most, ahogy mondtad, hogy fax vagy e-mail, az jutott eszembe, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit, tehát, hogy hogyan határozzuk meg a digitalizációnak a szintjét, hiszen valakinek az előrelépés, hogy a faxot e-mailre cseléri, valakinek meg az, hogy most már az e-maileket nem tudom, ilyen-olyan AI eszközökkel hogyan szűri és időzíti és akármi. Ezt hogyan tudjátok összehangolni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően egyébként a legtöbb ilyen digitalizációval foglalkozó nagyobb mérés az ilyen digitális érettségi modellekkel dolgozik. És jellemző az, hogy különböző szintekre sorolják be a vállalkozásokat. Mi ezt szándékosan elszabotáltuk. Ez szintén az Egonnak és annak a csapatnak, a Smart Commerce Consultingnál, meg a Reality Digitalnál, akik kidolgozták ennek a módszertanát a szándékos teremtménye, hogy nem soroljuk be kezdő, nem tudom én, haladó, középhaladó, profi, mondjuk most mondtam 3-4 szintet, 4 szintre a vállalkozásokat, hanem kifejezetten egy pontrendszer van, mert azt mondjuk, hogy nem minden ágazatban, tehát mást várunk el egy ipari cégtől, egy mezőgazdasági cégtől, egy szolgáltató cégtől, egy e-kereskedő cégtől, és ugye csalóka lenne mindenkit ugyanabban a 4-es rendszerbe besorolni, a pontrendszer szerintünk ezt jobban meg tudja igazániból közelíteni, és ugye emiatt igazániból nem érettségi szinteket határoztunk meg, hanem inkább olyan területeket, amik objektíven mérhetőek. Itt nagyon fontos, említettem egy pár dolgot, hogy a cégvezetőnek a szerepe például. Tehát olyan dolgokat nem kérdezünk az őszi kérdésben, ami szubjektív. Tehát ami a választatónak a megítélésén múlik, hogy felkészültek-e a kollégáid. Nem, ezek olyan, ezek borzasztóak, ezek a kollégák nem akarnak digitalizálni. Nem, nagyon felkészültek. És ugyanarról beszélünk, vagy ugyan a fejlettségi szintről beszélünk, csak a szubjektivitása miatt ugye ez nem derül ki, tehát ilyeneket mi nem kérdezünk. Legalábbis egy 10-15 perces telefonos kérdőben ezt nem lehet megkérdezni, és ugye emiatt meg baromira fontossá válik, hogy akkor mit tekintünk digitalizációnak, és ez volt egy további ilyen fontos dilemmánk vagy kérdésünk ebben a kutatásban, hogy a mit serkentünk vagy gátlunk, azt tudunk el, hogy miről beszélünk, és ezért volt fontos, hogy a digitalizációnak a fogalmát járjuk körbe, mert vannak rá, én is tudok neked egy hármas szintű vagy hármas tagolású definíciót mondani, de hogy azért jellemzően az is, hogy mit értenek alatt, az is rendkívül fantasztikus és rendkívül izgalmas, és ja, és nemzetközi szakirodalom alapján sem egyöntetű, tehát nincs rá kánon. Átnéztük a nemzetközi szakirodalmat, és egy jó 30-as listát kaptunk, hogy mi a digitalizáció, milyen tényezők vannak, és akkor azt szűkítettük le 16-ra, és az interjúból aztán végül 8 ilyen kulcs tényezőt sikerült azonosítani.
Most felteszek egy olyan kérdést, amit egy kicsit így kínosnak is érzek, hogy fel kell tennem, mert szerintem így mindannyian érezzük, hogy miért fontos a digitalizáció, meg erről beszélünk már a mindenen mióta, úgyhogy nem akarom aláásni, hogy fontos ez egyáltalán, de ti miért gondoljátok, hogy fontosnak, hogy ezzel foglalkozni kell a cégek életében, és inkább a kérdésem, hogy lehet-e sikeres az, aki nem foglalkozik vele? Mondhatja valaki, hogy én nem digitalizálok, én így folytatom, így vagyok sikeres, és lehet-e, hogy ő eredményes marad?
Szerintem van egy pár csapda ebbe a kérdésbe, vagy egy pár olyan dolog, amiben könnyű, mint cégvezető szerintem beleesni. Alapvetően nem mondanám azt, hogy a digitalizáció mindenek felett, vagy mindenkinek ugyanúgy kellene digitalizálódni. Tehát szerintem azt kell látni, hogy alapvetően legalábbis a mi megközelítésünkből a digitalizáció az versenyképességi kérdés. Tehát az, hogy egy jobb világban vagy egy jobb országban éljünk, ahol magasabb az életszínvonal, jobb az oktatási rendszer, jobb az adómorál, több pénzt lehet elkölteni, hatékonyabbak a cégek profitábilisabban működnek, egyszerűbben intézni dolgokat, gyorsabban lehet megcsinálni, jobban érezzük magunkat, stb. Ez alapvetően mi azt hiszük, hogy ebben fontos eszköz a digitalizáció. Tehát nem cél, hanem eszköz. Ugyanakkor viszont egy csomó típusú ágazat van, egy csomó típusú vállalat van, és nem lehet azt mondani, és hogyha egy ilyen hallgató van, aki még előtte van a digitalizációnak, vagy az elején van a digitalizációnak, akkor nyugodjon meg, hogy más fajta módon kell digitalizálódni egy kezdő, egy haladó, egy középhaladó, vagy egy fejlett cégnek, tehát más-más jó, tehát nincs általános dolog, hogy figyelj, és akkor most mondom a tutit, figyelj, első, Google cégem, második, kell egy saját weboldal, harmadik, marketing, online marketing, negyedik, webáruház, és akkor sorolom, hogy akkor miket kell megcsinálni, és akkor pipa, és akkor készül, na akkor most digitalizáltam, hátradőltem, és most már jót csinálom. És emiatt a kérdésedre az a válasz, hogy el lehet azért képzelni olyan helyzetet, olyan iparágot, olyan céget, ahol nem a digitalizáció a legfontosabb, vagy nem a digitalizáció az elsődleges. Tehát a digitalizáció az nem cél, az egy eszköz. És ezért szoktuk azt mondani, legalábbis ebben a tavaszi kutatásban az derült ki, hogy a digitalizációnál a kulcs folyamatokat kell digitalizálni. Tehát meg kell találnom a cégemnek, hogy hogyan működik, mi az üzleti modellem. Ez most ilyen hülyén hangzik, hogy ezt meg kell találni, mert elvileg tudni kellene.
Na, abszolút egyetértek, és sajnos mi is erről újra meg újra rávilágítunk, hogy ezt neked le kell írni, és amennyire fajék egyszerűnek tűnik, annyira nehéz lesz majd megfogalmazni, igen, mert nem foglalkozunk vele eleget.
És hogyha ez megvan, akkor utána meg kell nézni, hogy milyen folyamatokban működünk, ugye a cégek, tehát nem céget digitalizálunk, folyamatokat digitalizálunk. Ez egy nagyon fontos dolog. A folyamatokat emberek csinálják, és miután digitalizálják, utána emberek és gépek, emberek és szoftverek, emberek és mesterséges intelligencia fogja csinálni, és hogy ezek a folyamatok, ezek pedig egymásba ágyazódnak, és a sok-sok folyamat együtt adja ki tulajdonképpen a cégnek az egészét. És ezeket a kulcs folyamatokat kell megtalálni az elején, amiket érdemes digitalizálni gyorsan, hatékonyan, főleg KKV-knál, hogy a gyors megtérülést szeretnének akár egy-két hónapon belül, és érdemes digitalizálni.
Volt egy olyan mondat a riportban, hogy a digitalizáció az olyan, mint a csoki evés, időben kell tudni abba hagyni. Ez mit jelent? Hogyan lehet túltolni a digitalizációt?
Ez az egyik interjú alanyunk mondta, és fogom majd őt hívni, legalábbis terülön véve egy másik podcastbe, és fogok róla beszélgetni. Amennyire én értettem az ő megközelítésben, először is elmondta, hogy nem szereti a csokoládé evést, de úgy képzeli el a csokoládét, hogy ugye van egy, nem tudom, te szereted-e a csokoládét, én imádom a csokoládét, csak nem szoktam enni, nehezen tudom megemészteni, szóval kiraksz egy tábla csokit, lehetőleg jó nagy tábla csokoládét, és veszel belőle egy darabot, megeszed, és csinálsz valamit, veszel még egy, és utána azt fogod észrevenni, hogy elfogyott a tábla csoki. És ugye mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha azt nézed, hogy az emésztésedre milyen hatással van, a cukorháztartásodra milyen hatással van, a nem tudom, a zsírpárnáid mennyiségére milyen hatással van, ugye akkor azt tudjuk mondani, hogy minél több csokoládét teszel meg pláne egy gyűjtőhelyedbe egyszerre, annál inkább negatív hatással van rád ez az egész dolog. De azért ugye ez a mennyi csokoládé káros, ugye az egy-két kicsi tábla csokoládé, az szerintem úgy rendben van, mert feldobja ugye a vérkeringést, azért a csokitról tudjuk, hogy egészséges, nem véletlenül szokták az emberek még magukra is kenni. Igen, ugye a cukor az kell ahhoz, hogy az ember tudjon gondolkodni, tehát az agynak az egyik legfontosabb anyag, amit felhasznál. Tehát, hogy egy-két, tehát azt mondom, hogy elmegy az ember mondjuk egy érettségére, akkor vigyen magával egy kicsi csokit, és akkor tolja be, és jobb lesz neki. És ugye ugyanez van az informatikával ezen hasonlat szerint, tehát amikor egy beviszek-e szervezetbe valamennyi informatikát, vagy bizonyos dolgokat célzottan és jól digitalizálok, az hatékonyságot növel. Ugye a digitalizációt az mindig a hatékonyság növelés igazolja. Ugye mi erre a reakció a szervezetnek? Úristen, ennyit befektettem, ilyen, és megtérült, hogy ez a számolás. Most mondok egy példát, strandolni voltunk a hétvégén, Bonyhalszmashegyen, Balaton egyik, ha nem a legszebb vagy legjobb strandja, és ki van írva a vízből, látod, hogy nem tudom, 17 óra 29 perc, átugrik 31 fok. Eltelt 10 perc, 30 fok. És akkor mondom a gyerekeknek, hogy gyerekek, 10 perc alatt 1 fokot csökkent, akkor 1 óra alatt 6 fokot fog csökkenni, 10 óra alatt 60 fokot, és be fog fagyni a Balaton, és meghalunk. Tehát, hogy a, tehát, hogy értsük a példát, tehát, hogyha beviszek egy-két tábla, vagy egy-két ilyen gerezd csokoládét a szervezetbe, vagy informatikát, digitalizációt, és ez lám működik, és jó, és hatékony lesz, ez nem jelenti azt, hogy ha kétszer annyit, ötször annyit, vagy tízszer annyit viszek be, akkor kétszer annyit, tízszer annyit, vagy ötször annyi eredményt fogok elérni, hanem olyan, mint a csoki evés, hogy székrekedést fogok kapni a végén, meg fölmegy a cukorszintem az egekbe, meg nem fogom magam jól érezni, meg bűntudatom is lesz. Tehát egyszerűen az informatika, vagy az informatikai része az osztály, az átveszi az uralmat, vagy a hatalmat a cég felett, a folyamatokat, tehát rigiddé válnunk, rugalmatlanná tud válni a szervezet. Tehát egyszerűen a túlzásba vitt digitalizáció az önmagában vett céllá válik, és ahelyett, hogy eszköz lenne, egyszerűen megöli, vagy megfojtja a szervezetnek az innovációs készségét.
Átkanyarodnék egy másik témakörre, ezek meg a kulcs szereplők, amit felfedett a felmérés, amiket spontán is mondtak a megkérdezettek, meg amiket is készültetek ezzel a 16-tal. És azt szűrtem le egy kicsit a kutatásból, hogy a digitalizáció az kevésbé az eszközökről szól, hanem sokkal inkább egy hozzáállás, és ez múlik a cégvezetőn, a folyamatokon, ahogy mondtad, és van mennyire a szervezeti kultúrán is. És erről írtam sok kérdést, ami ehhez kapcsolódik, ez a kijelentéshez, de ezt így nagyjából én jól érzékeltem?
Abszolút. Tehát ez nekem is egy nagy reveláció volt, ugye a riportot, azt a kutatás közösen csináltak, a riport aztán végül sajnos rám maradt, és én írtam meg egyedül, nem így terveztük, és ezért aztán az én gondolataimat viseli leginkább meg az én kezem nyomát, szóval nekem ez nagy felismerés volt, hogy a digitalizáció az nem a technológiáról szól, hanem az emberről, vagy a szervezetről, vagy a kultúráról, meg az én rejtett dolgokról. És ha röviden mondjuk egy vállalati digitalizációt röviden meg kellene határozni, csak a kutatás eredménye alapján, tehát nem a nemzetközi irodalom, meg definíciók, meg hivatkozás, meg egyebek, akkor azt mondhatnánk, hogy a digitalizáció az a cégvezető kezdeményezésére vagy támogatásával, a munkavállalók vagy a szervezet bevonása mellett folyamatoknak a digitalizálása, abból a célból, hogy azokat hatékonyabban, profibban lehessen csinálni. Tehát mindig a hatékonyság, a költség az ami tulajdonképpen valamilyen szinten igazolja ezt az egész dolgot. És igen, tehát amit mondasz, hogy ha innen nézzük, akkor ez sokkal inkább, tehát a cégvezetőnek az affinitása, és akkor el lehet menni nagyon messzire, hogy rossz ütemben kapta el igazániból a legújabb forradalom, ami ugye most a mesterséges intelligenciáról, meg a digitalizációról szól a magyar vállalkozásokat, mert nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol generációváltás előtt vagyunk, 50-es éveik végén, 60-es éveik elején, közepén járó vállalkozásvezetők, akik nagyon-nagyon értik azt, amit csinálnak, és nagyon jók benne, a következő generáció sokkal jobban érti a digitalizációt, de kevesebb iparági tapasztalata van, és akik együtt kellene dolgozni ezen a dolgon, hogy az egyik értse a másikat, és a másik az egyiket, és nem csak egymást, hanem a két, tehát a cégvezetést, meg a területet, és akkor meg a digitalizáció, és akkor sokkal jobb lenne. Tehát sok esetben ez inkább HR jellegű kihívás, ez az egész digitalizáció, és az ember van a középpontban.
Ehhez is kapcsolódik a következő kérdésem. Mit lehet tenni akkor, hogyha a cégvezetőnek semmi affinitása nincs a digitalizációhoz, sőt, akár meg is bénítja ezeket a törekvéseket? Mert mi találkoztunk nem egy ilyen ügyféllel, vagy vállalkozóval akár, aki azért lett vállalkozó, mert a munkahelyén megelégelte, hogy egyszerűen elkaszálják minden ötletét, és nem is csak az, hogy én ezt jobban tudom csinálni, és majd én megoldom, hanem hogy akár egy ilyen, hogy mondjuk marketinges nem engednek online eszközöket használni. Mi van, hogyha a cégvezető nem csak, hogy nem hagyja kibontakozni a munkatársait, hanem egyenesen le is lövi ezeket a kezdeményezéseket.
Ha te vagy az a cégvezető,
igen,
akkor nem fogod tudni, hogy te gátolod, vagy te...
Akkor egyszer csak nézek majd, hogy most miért mentem csődbe.
Igen, tehát hogy könnyen abban a helyzetben találja magát az ember, hogy még akkor is, hogyha egy szürke gazdaságos, megoldjuk okosba típusú vállalkozó, ami tipikusan ugye a magyar vállalkozókról, mint sztereotíp kép él, hogy hatékonyabban tudják megcsinálni más cégek azt, amiről ő nem tudja, hogy miért, de már nem tudja kimozogni. és akkor már késő. Tehát ha te vagy az a cégvezető, persze előfordulhat olyan helyzet, hogy valahogy egy torz tehát egy tükörképet, és látja magát ebben a tükörben, és felismeri, hogy úristen. Jellemzően a legtöbb innováció, ugye a Rogers diffúzió elmélet szerint az úgy terjed, hogy megmutatják egymásnak az emberek. Tehát elképzelhető, hogy ő más cégvezetőkkel beszélgetve jön rá, vagy döbben rá arra, hogy már mindenki használ mobiltelefont, már mindenkinek van e-mail címe, már mindenhol lehet online rendelni, mindenkinek van weboldala, na jó, akkor engedek, és akkor nekem is lesz. Tehát ha te vagy ez a cégvezető, akkor ez ugye nehéz. Nagyon nehéz ezzel szembesülni, vagy ezt felismerni. A másik, ha rokona vagy ennek, tehát ha benne vagytok egy vállalkozásba, én azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb helyzet, mikor valaki látja, nekem van egy, nem mondom most meg, van egy ismerősöm, akivel minden héten, vagy majdnem minden héten találkozunk, hogy 60 fölötti, imádom. Ember van neki egy webáruházat, tehát kereskedik termékekkel, egyebek, és van neki egy fia, aki egyetemi oktató. És UX-ben, tehát ilyen user experience kutatásokban, egyebekben utazik, és mondta, hogy már nem csinál az apukájának több kutatást, mert bármit hoznak ki eredményt, nem alkalmazzák, tehát nem változtatják meg az egészet. És ugye hát a vállalkozás az családi, tehát hogy ő beszállhatna ebbe a vállalkozásba, lehetne társtulajdonos, sőt, lehetne a vezetője is ennek a dolognak, vagy élheti a saját életét, hogy mit csináljál ahhoz, hogy kimozgasd, vagy kimozdítsd, vagy olyan jó tükröt tudjál adni a másiknak, amit ő nem is sértődik meg, mert van egy bumeráng hatás. Tehát van egy olyan hatás azért ennek a digitalizációnak, amit az elején te is sugaltál, hogy annyira sokat beszélünk róla, hogy egy bizonyos ponton túl ez már kontraproduktívá válik. Tehát amikor mindenhonnan azt mondják, hogy digitalizálódj, meg különben meghalsz, vagy stb., akkor már csak azért sem fogok digitalizálódni, meg mi az, hogy meghalok, itt vagyok 30 éve, csinálom, profitábilis, és azok, akik ezt már 10 meg 20 éve mondták, ők már rég nincsenek itt. Tehát, hogy van egy önigazolás, hogy mégiscsak azért jót csinál, meg az öreg azt, ezt majd én jól tudom, vagy nekem megvan a tapasztalatom. Tehát, hogy nehéz ezt a fajta tükröt nyújtani, de azt gondolom, hogyha egy tulajdonosi körben, vagy érdekkörben, vagy esetleg még együtt is dolgoztok egy cégben, ilyen sztorim is van, akkor meg kell próbálni nap, mint nap megküzdeni, és megmutatni. És akkor azt gondolom, hogy ebben az esetben a piciben való megcsinálás, és itt is ez működött ebben a sztoriban, és azt mondta egy alkalmazott a cégvezetőnek, hogy én csinálok egy webáruházat, ugye ez egy több óta rendelkező kereskedés volt, és ennyi eszközt, vagy ennyi pénzt kérek rá, megcsinálom, egy kérésem van csak, hogyha ez profitábilis lesz, akkor annak ekkora százaléka az ott lehessen az elém. Enyém is, és nem kérek érte semmilyen extra pénzt, és akkor hagyj bizonyít, csak kapjak szabad pályát. És akkor ugye, akkor van egy ilyen költséghaszon elemzés, hogy a kockázat már nem olyan nagy, mert nem kell nekem annyit fizetni, stb. Utána fáj, mikor megcsinálja. Uh-huh. És akkor ebből volt is egy kenyértörés ebben a bizonyos történetben, hogy föl kellett állni annak az illetőnek, aki felépítette ezt, mert amikor már megy a szekér, és akkor abból kéne 20%-ot adni, akkor az már nagyon tud fájni, akkor már nagyon tud számolni a cégvezető is, de azt gondolom, hogy ott talán az a jó megoldás, hogyha valahol kérünk egy piciben megmutatni, vagy bebizonyítani, hogy figyelj, próbáljuk meg, most mi a legrosszabb, ami történik, elveszítjük ezt a pénzt, elköltünk egyébként ennyi pénzt erre, meg erre, meg erre, de ha bejön, akkor bejön. És akkor ha bejön, akkor már van bizalom, és ugye ez egymást tudja erősíteni, hogy ez jó volt, jó, akkor ezt hogy csináltuk, és akkor csináljuk meg más területeken is. És ugye a harmadik, hogy ha te egy alkalmazott vagy egy ilyen cégben, akkor fuss, akkor erre ezt tudom mondani. Tehát van ez a run típusú videó, zene hozzá, minden. Tehát, igen, hogy ha ezt felismerted, és neked ez gond, és neked ez probléma, akkor fuss. Ha nem gond, nem probléma, akkor megint csak meg lehet próbálni behozni dolgokat. Nem idén, hanem 2 évvel ezelőtt csináltunk egy kutatást, ami azt mutatta, hogy az alkalmazottak sokkal digitalizáltabbak a saját magánéletükben, mint a céges életben. Tehát otthon használja a videótelefont, a chatet, a webet, a Google keresőt, ezeket a dolgokat, és bemegy a munkahelyre, ezt mind szögrekasztja a kabátjával együtt, és leül, és kockás fizet, és ezt mi így szoktuk csinálni, és akkor ott már ezek a dolgok nem jutnak eszébe. Az a vicc, hogy a cégvezetőknek sem.
Uh-huh, érdekes. És kimaradt még egy nézőpont, ami közbe jutott eszembe, és ami szerepelt is tényezőként a riportban, mi van, hogyha ez a cégvezető a partnered, ügyfeled másik cégként?
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Nem mindegy, hogy beszállítom, akinek előírhatok dolgokat, vagy pedig az ügyfelem, akit ki kell szolgálnom. Mind a kettő egy sajátos helyzet, ugye, mert beszállítóból sincs azért annyira sok, hogy azt mondom, hogy akkor cserélek, meg úgy át akkor integrálni kell egy következő, tehát ez probléma tud lenni. Azt hiszem, hogy van egy olyan ki nem mondott árnyoldala, vagy ki nem mondott része a digitalizációnak, az egy folyamatos tanulás, és egy folyamatos edukáció. Tehát ezt nem szoktuk elmondani, és, ja, és nagyon gyorsan avul el a tudás, amit megszerzünk. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy edukálnom kell a cégvezetőt, a munkavállalókat, edukálnom kell a piacomat, az ügyfeleimet, a beszállítókat, edukálnom kell az államot, hogy jó szabályokat hozzon, vagy ne szabályozzon. Tehát ez egy folyamatos edukációs dolog, tehát hogy ezt nem tudjuk megúszni szerintem, hogyha neked a beszállító partnereid, és ugye valamelyik mindenféleképpen előrébb lesz, mint a másik. És akkor itt van az a dilemma, ami megint csak egy HR-es jellegű dilemma a cégen belül, hogy akkor mit csinálják azzal a munkavállalóval, vagy cégvezetővel, vagy középvezetővel, aki kulcsfontosságú tudással rendelkezik, de nem hajlandó. Tehát akkor körbe kerülöm, és rakok humán interfészeket köré, és akkor majd ők lefordítják, és ők beviszik az ő dolgait, és így digitalizálom a céget, vagy pedig azt mondom neki, hogy ne haragudj, de ha te nem tudsz ezzel együtt élni, akkor váltani kell.
Nyilván erre nincsen egy konkrét válasz, hogy mit kell csinálni, ami állandóan egy ökölszabály lehetne, de egyébként pont az a következő kérdésem, hogy mi van, hogyha nyitott a cégvezető erre az egészre, de nincsen 100% kontrollban a szervezeti kultúra felett, lehet olyan alkalmazott, azt is el tudom képzelni, hogy már régóta van a cégnél, hogy esetleg az állását félti, hogy ajaj, majd jön a szoftver, aztán nekem nem lesz dolgom, és ezért tudják szabotálni a bevezetését, akár eszköznek, akár a hozzáállásuk lehet olyan. Tudsz választ adni a saját kérdésedre, hogy mit lehet csinálni az ilyen fontos emberekkel, akik meg akarják gátolni a digitalizációt?
Én azt gondolom, hogy két fajta digitalizáció képzelhető egy szervezetben. Az egyik az a felülről jövő digitalizáció, ami egyfajta kényszer, tehát egy igazgatói körlevél, vagy nem tudom én, egy ügyvezetői döntés, akkor na, most már innentől így csinálják. Tehát, hogy egy cég nem demokrácia. Tehát, hogy neked nem kell megszavaztatnod, meg elmagyaráznod, meg egyebek. Ha részvénytársaság vagy, akkor nyilván a tulajdonosoknak el kell, és akkor leváltanak, ha nem hozod az eredményeket. Tehát nem demokrácia, felülről vezérelt forradalom. Én tudom, hogy ez jó lesz. És persze nyilván jónak is kell lennie, és akkor erre megyünk előre. Itt azért lehet szervezeti ellenállás. Ugye szerintem egyetlen cégvezető sem sincs 100%, tehát nem tudja kontrollálni egy cégnek a kultúráját. Tehát szerintem emiatt nagyon fontos, hogyha ezt az utat választom, hogy ennek mi az előnye, ez sokkal gyorsabb tud lenni, és emiatt hatékonyabb tud lenni. Mi a kockázata, hogy pont a szervezeti ellenállás miatt mégsem lesz hatékony, mert nem használják ezeket az eszközöket. Tehát bevezetnek mondjuk egy CRM rendszert, vagy bevezetnek egy ERP rendszert, és aztán a végén az lesz, hogy nem használják a kollégák. Akkor lehet, hogy olcsó volt és gyorsan bevezették, de nem fog soha megtérülni. És a másik út az meg a bevonásnak az útja, amikor azzal kezdődik az egész, hogy bevonom a kollégákat. Ugye ez az kell, hogy azonosítanom kell először a kulcs kollégákat, most mondhatok akár hangadókat, akár van egy hálózatelemzés, ahol megnézik, hogy ki az a kolléga, aki a szervezeten belül a legtöbb szervezeti egységben elmondja véleményt és meghallgatják. És egyébként az az érdekes, hogy csináltunk annó egy ilyet, van egy Maven 7 nevű, talán remélem még megvan ez a cég, Maven 7 nevű kifejezetten, tehát ilyen vállalati HR-es szervezeti hálózatkutatással foglalkozó cég, ami azt azonosította be, hogy ki az az alkalmazott, és lehet, hogy nem döntéshozó, vagy nem középvezető, hanem csak egyszerűen egy olyan ember, aki ott van már régóta cégnél, és hallgatnak rá, és egyébként átjár a különböző divíziók között, és akkor őt kell megnyerni ennek az egésznek. Tehát, és szerintem ez, hogy is mondjam, tehát nagyon fontos itt, hogy be kell, tehát ha be tudom vonni a munkatársakat a döntésbe, fel tudom oldani a félelmeiket, tehát ki tudják hangosítani, el tudják mondani, hogy mi a problémájuk, akkor szerintem meg tudjuk ezt az egészet csinálni. Ez egy kicsit ilyen demokratikusabb cégvezetői kultúra. És ugye a másik út, ami meg a kicsit ilyen machiavellisztikus, amikor be tudom azonosítani ezt a hangadót, nem kooperatív, nem működik együtt, akkor őt kell a szervezetből eltávolítani, és akkor a helyére kell valakit hozni, ami mindenféleképpen egy kár. Uh-huh. Tehát roncsolom a szervezetet, és akkor ezt aztán kezelni kell. Tehát people management. Tehát, hogy tudjuk, hogy a digitalizációnak nem csak a hardware, meg a software, hanem az orgware, tehát a szervezetnek a kezelése és a peopleware, tehát az embereknek a kezelése és a része, csak ezt nem szokták elmondani, vagy nagyon kevés helyen mondják el.
Felsenek a tanulmányaimból az ilyen change management, meg egyéb kulcsszavak, ahogy itt erről beszélsz. Hát igen, ez valószínűleg a cégvezetőnek egyébként a saját habitusával is majd adódik, hogy melyik módszer találja szimpatikusabbnak a felülről lefelé történő változást, vagy a demokratikusabb irányvonalat.
És az az igazság, hogy nem is csak cégvezetőtől függ, hanem kihívástól. Tehát vannak olyan kihívások szerintem, ahol jobb az erőszaknak, vagy az erőnek az alkalmazás, és van olyan, ahol még hogyha erővel át is lehetne ütni, olyan horderejű, akkor érdemes bevonni az embereket.
Például?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen kisebb, egyszerűbb, nem tudom én, munka, most mi beszéltünk a munkaidő nyilvántartásról, tehát hát azt meg kell csinálni, hogy akkor az digitális legyen, azt be kell vezetni, nem kell túl sokat lacefacázni vele, de mondjuk egy ilyen ERP, tehát egy vállalatirányítási rendszer bevezetésre, ahol a munkatársaknak az életének jelentés hatása lesz, hogy hogyan kell dokumentálni, hogy működik, stb. Ott azért érdemes szerintem kicsit alulról építkezve a munkavállaló igényeket, mert nem biztos, hogy cégvezető pontosan tudja, hogy mit csinálnak a kollégái.
Hát igen, és akkor el is jutunk a folyamatokhoz, nem? Hogy a folyamatok mennyire vannak letisztázva és egyáltalán dokumentálva, vagy egyáltalán mennyire vagyunk képben ezekkel.
Illetve hát az, ha le van dokumentálva, úgy csinálják el. Tehát, hogy,
igen, ez meg a másik kérdés. És nem tudom, hogy erre találtatok valami eredményt, hogy azt írtjátok, vagy azt írtad te a riportban, hogy a magyar KKV-knek az alul dokumentáltsága az egy gátló tényező lehet.
Volt 2-3 olyan interjú alanyunk, akik ezt kutatják, meg ezzel foglalkoznak, és volt köztük folyamat. Hát nem tudom, mi a jó szó rá, mert ugye különböző nézőpontból, vagy aspektusból nézik a digitalizációt, és volt olyan, aki folyamat központúan, tehát azt mondja, ez a kulcs, tehát a folyamat az elsődleges, ugye itt ezek a tényezők, ugye ezeket rangsorolni kellett, és a folyamat volt az egyik, és volt, aki neki ugye 7-fokú skálán mondtuk, és akkor mondta, hogy 7-es, vagy 10-es, tehát a folyamatok a minden, és akkor valaki megkérdeztük, hogy a folyamatok, 3-as, nem a folyamat a fontos, az affinitás a cégvezető, majd a folyamat az valahol jön. Tehát hogy eltérő hozzáállások vannak, és ugye az interjú alanyoktól jött ez, hogy alapvetően a pici cégekre jellemző, hogy nem dokumentálják, jó szokásjogok vannak, kollégák egymást tanítják be, nincs idő igazániból jó kitalálni a folyamatokat, egy kolléga 5-6 embernek a munkáját, vagy nem is az, hogy 5-6 ember a munkáját, 5-6 típusú, tehát amire egy nagyobb cégnél már vesznek föl külön specialistát, aki csak azzal foglalkozik, az egy kisebb cégnél ugye nem lehetséges, ezért elvégzi ezeket a munkákat. Sokszor nem is tanulja őket, ahogy cégvezetést vagy vállalkozástant is nagyon kevés helyen tanítanak, és kevés cégvezető, tehát hogy ez a learning by doing típusú. Igen. Csinálása van a dolgoknak, és mögött a megállapítás mögött alapvetően ez van.
Pedig ugye azt mondjátok ki, hogy a folyamatokat digitalizáljuk, és nem a céget, hogy mert ezt is mondtattál a podcast elején, úgyhogy akkor lehet, hogy érdemes lenne elkezdeni ezzel foglalkozni. Én itt is érzek egy olyan nehézséget, hogy mint a digitalizáció definíciójánál, hogy az, hogy folyamat, az nem biztos, hogy ugyanazt jelenti mindenkinek, és egy folyamat dokumentációja se biztos, hogy ugyanúgy néz ki.
Biztos, hogy nem néz ki.
Sőt.
Ez biztos másképp értelmezik.
Igen, meg ez is az a sziszifuszi munka közé tartozik, amivel nem akarunk foglalkozni, mert nem azonnal hozza a profitot, hanem egy extra feladatot ró az emberekre, akik esetleg akár már most túl vannak terhelve.
Igen. Mondjuk nekem, amikor céget vezettem, nem sokszor volt ilyen, csak egy pár évig, akkor nagyon fontos volt, hogy főleg, amikor egy kolléga távozott, megnézni, hogy mi az, amit csinál, mi az, amit csak ő csinál, persze nyilván nem jó, ha egy folyamatot vagy egy területet egy valaki igazgat, és akkor pontosan írja le, hogy ő mit, hogyan csinál, és dokumentálja, és ez átadható legyen, akár tanítsa be az utódját, stb., és akkor egyszer már ez le van dokumentálva.
És egyébként le tudta írni? Meg jól
fontos, hogy rá kell nézni valakinek, aki nincs benne. Tehát, hogy nem tudja jól leírni abból a szempontból, hogy sokszor az evidens dolgokat, vagy számára evidens dolgokat nem írja le. Uh-huh. És akkor már ott kimaradhat egy-két lépés, és akkor nem tudják reprodukálni. Ideális esetben mondjuk be tudja trénelni az utódját. Attól függ, hogy milyen az elválás. Tehát, hogy egy ilyen konfliktusos elválás van, vagy pedig egy ilyen közös megegyezéssel, uh-huh. stb.
Hát persze, ez még egyedi eset. Akkor még egy mondatot így kivettem, vagy kiszemezgettem magamnak, amit írtál, az, hogy a szakemberek hiánya az sokszor oka a digitalizációnak, de meg is akaszthatja azt. És ebből az jutott eszembe, hogyha már erről beszélünk, hogy egy cégnek a digitalizációja és érettség és egyebek, akkor amikor egy pozíció betöltésére kerül a sor, akkor máshogyan kell munkaerőt keresni mondjuk egy digitalizációra törekvő cégnek.
Hát nem tudom, szerintem itt se lehet általános mondásokat mondani. Ugye ez az állítás, ez azt jelenti, azért írtam bele a riportba, mert hogy sokszor az van, hogy attól félünk, hogy a gépek elveszik a munkánkat, és ehhez képest pedig az a helyzet, hogy Magyarországon nincs elég munkaerő, nincs elég kvalitásos munkaerő, és sokszor azért kell automatizálni, vagy digitalizálni, mert már nincs ember, akit föl tudnék venni, és és megcsinálná ezt a dolgot, és a másik fel, hogy a szakemberek hiánya megakasztja a digitalizációt, hogy kevés olyan szakember van, aki KKV méretben sikeresen végezi már digitalizációs projekteket, és ezért nehéz ezeket az embereket leakasztani a polcról, vagy felvenni. Ugye a nagyobb cégek, tanácsadók, azok nem szívesen dolgoznak kisebb cégekkel, vagy KKV-kkal, most persze nyilván ott függik KKV-nek is mondja különböző mérete, vagy méretei, és ugye a szakember hiány aztán egy bizonyos ponton megakasztja ezt a digitalizációt. Az elején van egy szakember hiány, hát ezt digitalizáljuk, mert ez egyszerűen most már muszáj, mert hogy egy csomó pénzbe kerül, hogy nem csinálja meg senki, és nem tudok rá embert találni, mert már nincs rá ember. Aztán elkezdem az egész projektet, és aztán kiderül, hogy nem tudom megcsinálni, mert nincs meg a szakember, aki elkészíteni, vagy megcsinálni ezt a megoldást. Mondok egy komplexet. Mondjuk én egy B2B vállalkozás vagyok, ilyen acélipari dolgokat részben termeltetek, vagy gyártok, részben pedig bérgyártatok, részben pedig forgalmazok, hogy nagyobb legyen ugye a portfólióm. Jellemzően vállalatok, vállalkozások vásárolnak tőlem, vagy viszont eladók, vagy pedig olyan cégek, amik építőiparral, egyebekkel foglalkoznak. Tehát olyan területeken, ahol van mondjuk ilyen acélipari termékekre, nem tudom én, sodronyok, meg húzalok, meg egyebek, csövek szükség. És akkor azt mondom, hogy hát digitalizálni kellene. Mert ugye, hogy megy most, fölhívják az én szélszesemet telefonon, van most nálatok abból a 12-es csőből? Hány méter? Mennyiért adjátok? És rozsdamentes, vagy nem tudom én. És akkor ugye, aki benne van, a jó szélszes, ugye ezekre a kérdésekre tud válaszolni. Ugye mi a következő lépés? Már csak egy Excel-t fog átküldeni, de mindenki a saját Excel-ét küldi át, és akkor ugye ezzel megy el az ideje a szélszesnek, ugye, hogy ezekbe az Excel-ekbe töltögeti ki a izéket, ahelyett, hogy ott lenne egy weboldal, ami nem megoldja, de tehát nem webáról lesz, hanem támogatja. Tehát látja, hogy milyen termék van, mennyi van raktáron, milyen áron van. Lehet, hogy ez zártan van, hogy mondjuk a konkurencia ne tudja megnézni, de mondjuk be tud lépni erre az oldalra, látja a volumen kedvezményeket, meg a partner kedvezményeket, meg egyebek. És akkor most egy ilyet hogy kell bevezetni? És most nem csak arról szól, hogy a sales-es, akiből van 10, azt fogja gondolni, hogy akkor 10-ből 3-at, hetet ki fognak rúgni, és csak a 3 legjobbat tartják meg, és ezért elkezdenek elmenni, és a legjobbak elmennek, hogy keressenek máshol munkát, hanem arról is, hogy mi van azokkal a megrendelőkkel, akik megszokták, hogy oda telefonálnak, vagy küldenek egy Excel táblát, hogyan tudom őket rávenni erre a dologra. És hogyan találom meg azt az embert, aki érti annyira az én iparágamat, meg az én problémáimat, hogy egy olyan rendszert, ami ezt az egészet lekezeli, egyáltalán mi az, hogy az egészet lekezeli, tehát milyen részelemekből áll. És ugye ez egy klasszikusan egy digitalizációs projekt. Ugye a számlázás, vagy a nem tudom, a könyvelés, tehát nem core aktivitások egyebek, ezek azért jók, mert azért rendszerint minden cégnél hasonló, most erős túlzással, de mondjuk vannak rá szabályok, előírások, stb. És ezeket viszonylag egyszerűbb. És szerintem erre nagyon jó szoftverek is vannak, de amikor az ilyen korrekt aktivitásokat illetik, ezeket ugye nehéz jól megcsinálni. Miközben ez is általánosítható, tehát hogy egy B2B típusú értékesítés támogatásról van szó, erre is vannak megoldások, hogy ezt hogy kell csinálni.
Szerinted ez teljesen más világ, mint egy multi, vagy a multi felé nézhetnek a KKV-k, mint egy jó példa, ahol már remélhetőleg, nem tudom, most csak tippelek, de talán már előrébb járnak ebben?
Hát szerintem is, tehát hogy vannak, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát egy multinál van anyavállalat, ott vannak megoldások, azok nem biztos persze, hogy adaptálhatók egy az egyben a hazai viszonyokra, jogszabályi, méretgazdaságossági, meg egyéb okokból nem biztos, hogy lokalizálják, mert ugye Magyarország egy pici ország és pici piac. Tehát vannak eltérések, és ugyanakkor a nagyvállalatok azért lettek nagyok, mert standardizáltak a folyamatok, jól le vannak írva, jól dokumentáltak, azért tudtak akkorára megnőni, de ennek megfelelően kicsit azért rugalmatlanabbak. Sokszor van az, hogy nagy szoftvereket is inkább magukra szabatnak. A kisebb cégeknél meg ugyan nem jól dokumentáltak, de egyébként ennek következtében inkább tudnak rugalmasak lenni, könnyebben nem tudnák a saját folyamataikat hozzáigazítani egy szoftverhez, vagy egy működési rendszerhez. Ugye az is jó, hogy sokszor tudást is veszünk meg egy szoftverrel. Tehát ebben az esetben itt az acélipari cégnél, tehát ha ő talál egy olyan megoldást, ami egy ilyen B2B helyzetben megoldás, akkor már abban egy csomó általában még fel nem tett kérdés, és már benne van a válasz. Vagy mondok egy másik példát, mondjuk bérelhető webáruházat. Ahol már 5000 webáruház ott van, ott ha én elindítok egy 5001-et, akkor az 5000-nek a tudása benne van, meg az összes nyugje, meg a problémája, amit már megoldottak. Persze nem fogok tudni különböző lenni, meg egyedi lenni, meg egyebek, de ez az elején nem is biztos, hogy kell.
Amire én nem is számítottam, mert azért a mi ügyfeleink még kicsit talán kisebbek is, hogy ez annyira játszom, vagy talán nem, pont nem olyan példák voltak előttem, az a szabályozás és így az állami környezet, mint egy tényező, és pont arra jutott a felmérésetek is, hogy a pontszám alapján ez egy nem tűnt egy top tényezőnek, de több interjú alany is kulcsfontosságúnak ítélte meg. Milyen Magyarországon most a szabályozás, és mennyire támogató a környezet a digitalizáció területén?
Szerintem teljesen ellentmondásos a kép. Mondok pozitívat, meg mondok negatívat. Jó. És ugye egyfelől ott van az, hogy Magyarországon a jelen pillanatban leginkább a NAV a legnagyobb digitalizátor. Tehát amikor ő előírja, vagy előírta azt, hogy akkor mostantól kezdve pénztárgép, mostantól kezdve számlázás, aminek be kell menni 24 órán belül, X értékhatár fölött, aztán már értékhatár nélkül, ezt kényszerítette rá a vállalkozásokat arra, hogy digitalizáljanak egy olyan területet, ami mindenkinél van, és aztán lássák, hogy lám, ebből milyen előnyei származnak neki, és felismerésük. Ja, hogyha ezt így meg tudtam csinálni, akkor lehet, hogy más területeken is meg lehetne. Tehát én kicsit ilyen digitális trójai falu a számlázás. Nem véletlenül volt a Digiméternek az első két évben a számlász.hu a fő támogatója, és a számlász.hu ugye óriásit nyert ügyfélkörben, egyebekben, meg az összes ilyen számlázásra foglalkozó vállalkozás Magyarországon. Nagyon erősen digitalizált ez a terület. Ez egy pozitív példa. A másik pozitív példa pedig, hogy nagyon sok pályázat van, ahol nagyon jó digitalizáció foglalkozó pályázatok vannak. Vannak be egyébként rosszak, és ez az a másik párja ennek a sztorinak, és az első a negatív pár az, hogy nagyon sok olyan szabályozás van, amikor, és ezt mondták az interjú alanyok, hogy úgymond elveszi a fókuszt. Tehát mi lenne egy cégvezetőnek a fő feladata, hogy hatékonyabban, profitábilisan jobban működjön a cég, hogy előre gondolkodjon, hogy hol lesz a cég x év múlva, hogy amikor végigfut egy fejlesztés, aminek mondjuk másfél év múlva ér oda a piacra, akkor ne a mostani helyzetre reagáljanak, hanem mi lesz másfél év múlva, meg három év múlva, meg öt év múlva. És emiatt ugye alakítanak át cégek folyamatokat, működésmódot, bérelnek ki raktárat, vesznek fel embert, tanítanak be, vezetnek be szoftvereket, egyebek. És akkor jön az állam, és akkor azt mondja, hogy nem tudom, ilyen hulladékkezelés ezen túl másképp lesz, és akkor neked fizetned kell erre arra, vagy riportolnod kell ezt, azt, amazt, vagy nem tudom, ilyen mostantól kötelező lesz kiadni a jótárási jegyeket. És akkor ez egy élő vagy konkrét példa volt egy webáruházas interjú alanyunknál, hogy akkor, mivel lehet most már elektronikus számla, amit kiküldenek ugye a dobozt, termékeket, az nem csomagolnak hozzá számlát, nem nyomtatják ki, hanem elektronikus formában van, és elektronikusan is van eltárolva. Ennek megfelelően a jótállás is, az is elektronikus. És akkor közli a hatóság, hogy akkor egy hologramos matricát azt rá kell ragasztani a számlára, mert mostantól ez kell. És akkor kérnek egy állásfoglalást, hogy de hát nekünk elektronikus számla van, hova ragasztjuk? Nem gond, ragasszátok rá jótállásra. Ez remek, mert az is elektronikus. Akkor hova ragasztam, csókolom?
A kambába szerkeztünk egy PNG-t.
És akkor neked ki kell találnod azt a hályakovácsati megoldást, ahol te neked a meglévő folyamatban, ami automatizálva van, tehát megrendeléstől egészen, hogy ne kelljen embernek vele bingiznie, hogy hova francba fog fölkerülni az a matrica. És ilyenből az interjú alanyaink szerint elég sok van. Tehát amikor jön valami, akkor te már nagy nehezen integráltál, tehát van egy rendszered, hoztad az összes ilyen húzom magad után, mint a friss házasoknál egy nagy zacskót, ami csörömpöl, egy súlyt, vagy nem tudom én, és akkor még raknak bele pluszba, hogy akkor még azt is cipeld meg, húz magaddal. És ugye ez a fókusz elvétel. És ilyenből egyébként sok van. Nem tudom amúgy megmondani, ez csak egy megérzés vagy hipotézis, hogy a magyar állam az bürokratikusabb talán, vagy több előírás van, vagy nehezebb dolgokat megcsinálni, hogy ezt arra alapozom, hogy Magyarországon nagyon sok adó nem van például. Meglepően sok ahhoz képest, hogy máshol meg mennyire kevés vagy egyszerű, hogy szerintem hajlamosak vagyunk ilyenfajta módon működni, és ez mindig egy kicsit ilyen extra figyelmet igénylő valami, és akkor az arról szól, hogy akkor a vállalkozó ezt megpróbálja kikerülni, vagy megpróbál valami minimális módon megfelelni neki. És ha nincsen digitalizálva valami, akkor sokkal egyszerűbb ezt megcsinálni.
Átkanyarodnék egy kicsit gyakorlatiasabb vizekre, mert írtam pár kérdést arról is, hogyha most valaki megismerkedett a kutatás eredményeivel, és esetleg magára ismert, hogy hoppá, ezen a területen el vagyunk maradva, akkor ő hogyan tud most tovább lépni? Mi legyen a következő pár lépés annak a cégnek, aki szeretne digitalizációban fejlődni, és mondjuk tegyük fel, pont most eszmél.
Cégvezető? Szerintem nézzen először, most erőset fog mondani.
Jó, nyugodtan.
Tehát nézzen először tükörbe, és kérdezze magát, hogy ő-e a hülye a rendszerben.
Oké. Okay. Kiemelt idézet megvan.
Tehát, hogy belenézzük a tükörbe, mit gondolnak rólam vajon a beszállítóim, a partnereim, az ügyfeleim, a kollégáim? Én vagyok-e a kerékötő rendszerbe? Tehát kellemetlen felismerés, de lehet, hogy én akadályozom itt ezeket a dolgokat? Ahogy ezek megtörténjenek? Tehát szerintem kell egy ilyen önvizsgálat. Ha erre határozottan az a válasz, hogy nem, akkor ugye más az irány, mint azt mondja, talán, meg a biztosan. Egyébként lehet maga biztosan, igen, biztosan tudom, én ezt már nem fogom megcsinálni, még ennyi ideig fogom ezt a céget vezetni, nem fogom szétverni és úgy átadni, hogy gyakorlatilag romokban van. Már nem kezdek bele, mert minden ilyen nagy átalakítás legalább egy 3-4-5-6 év, és én már nem szeretnék 3-4-5-6 évet ezzel, vagy napi 14 órába ezt ütöm csinálni, de akkor ez legyen egy tudatos válasz, hogy ez tényleg azért csinálom így, mert én így szeretném csinálni. Praktikusan a következő megvan, akkor azt érdemes megnézni, hogy hol tartunk, és ugye eddig erről nem volt szó, ez egy korábbi kutatásunk, mert az informatika 1.0, informatika 2.0 típusú használat. Az 1.0 az e-mail, a szkennelés, a számlázás, úgyhogy elrakom, beszkennelem a számlát, és ugye papíron kell megőrizni, de be is van szkennelve, és akkor elküldöm e-mailbe csatolmányként. Egy-két online meetinget is tudok már tartani a koronavírus óta, tehát ez az 1.0-ás működés, ez nagyon sokaknak megvan, és hogy van-e lehetőség arra, hogy kicsit automatizáljunk, vagy kicsit mondjuk így a fejlettebb mesterséges intelligencia-szerű dolgok felé elinduljunk, ahol ember-gép tud együtt működni és megcsinálni dolgokat, mondjuk adatvezérelt működés. Tehát úgy működik el cégvezető, hogy megnyolom az ujjam, fölteszem, na, 30 év tapasztalat alapján arra, vagy pedig azt mondja, hogy na jó, akkor nézzük már meg, hogy tavaly mit is adtunk-e, mennyit adtunk-e, melyik termékszámból, hogy fogyott, melyiket vitték, mi van raktáron, mekkora forgássebesség. Tehát, hogy kezdjen el még több, de valószínűleg vannak adatok, de mondjuk még több adattal együttműködni, vagy még több adatot begyűjteni, és az alapján együttműködni a beszállítókkal, vevőkkel, egyebek, mert az izgalmas dolgokat tud hozni, tehát vannak beidegződések, tehát minden ember heurisztikusan működik, tehát bizonyos dolgokat megjegyez, és bizonyos dolgok meg el tudnak sikkadni, és azok fontosak lehetnek, nem tudom, én eladtam 10 darabot abból a nagyon drágából, és akkor azon akkor árés volt, és akkor átpörgött, és eladtam abból a bizbaszból 10.000 darabot, föl se tűnt, mert mindig van, és akkor abból meg sokkal nagyobb forgalom tud bejönni, és sokkal nagyobb árés, vagy profit van belőle, és akkor tudjam, hogy mire koncentráljak. Tehát ilyen típusú dolgok is lehetnek.
Még az is felmerült itt bennem, hogy honnan lehet erről egyáltalán informálódni, hogy okay, én mindig én vagyok a cégvezető, rájöttem, hogy eddig én voltam a hülye, most megjött a lelkesedés, hogy most mindent kijavítok. Hol lehet egyetlen arról informálódni, hogy hogyan kell csinálni ezt a digitalizációt, hol kezdjem, milyen eszközök vannak, azon kívül, hogy elolvassa a Digiméternek a kutatásait, megolvassa a minner.hu-t. Szerinted hogyan lehet ezt az edukációt, ami egy ilyen folyamatos edukáció, ezt elkezdeni?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Csak ez van, amit te mondasz, tehát a Szent Grál nem létezik,
nem.
Tehát hogy itt sincs Szent Grál, tehát nincsenek univerzális megoldások. Én is egyébként a kosárérték.hu-n most írok egy Digiméter sorozatot, ma jelent meg a 7. része, tehát a felénél tartunk, 14 részes. Ebből a tavaszi kutatásból most a tudás átadásnak a problémáit nyüstöltük. A cégvezető volt ugye az első folyamat, szervezet, szakemberhiány, ezek voltak eddig. Tehát, hogy el kell kezdeni olvasni. Ha valaki angolul olvas, vagy angolul tud, akkor egy fokkal talán jobban ki tud tárulni neki a világ, és hát neki kell látni, és ezt csinálni kell. Tehát nincs igazániból szerintem olyan, hogy akkor ez így csináld, és kész. Meg ez szerintem gyanús is, amikor valaki megmondja, hogy ezt pont így kell csinálni. Vannak tanácsadó cégek, amik ezzel foglalkoznak, vannak nagyon jó dobozos megoldások, tehát sokszor az ilyen telepített, úgynevezett on-premise megoldásokhoz képest a felhőben futó, egyszerű, fajék egyszerűsége egy dolgot megoldó dolgok, azok nagyon olcsóak tudnak lenni, nagyon gyorsan lehet őket kipróbálni, és akkor egy hónap múlva, vagy két hónap múlva kiderül, hogy mégsem, akkor le lehet őket mondani, és nem vesztettünk el velük fél vagy egy évet. Érdemes szerintem a cégen belül is körbenézni, hogy ki az, aki a fiatalabbak közé tartozik, affinisabb, valószínűleg jobban tudja ezt a dolgot, ugye itt szoktak ezek a lovaggá jutlak most, és tiéd lesz ez a terület típusú döntések születni, körül lehet nézni, hogyha cégvezető, akkor családon belül, hogy kit lehetne behúzni. Körbe lehet nézni saját cégvezetői hálózatban, tehát ki az, aki ezt jól csinálja, vagy jól csinálta, és akkor vannak, amikor egymás igazgató tanácsát. Igen, ezt kereszt, a szót kerestem, nagyon szépen köszönöm, még csak 15 000-szer írtam le. Szóval a mastermind csoportokat is lehet keresni, ahol a nem konkurens, de hasonló méretű cégeknek a vezetői adnak át tudást egymásnak, hogy ugyanazokat a kihívásokat ők egyébként hogyan kezelték le. Tehát szerintem ez is egy nagyon jó dolog. Nagyon jó ilyen tanácsadós könyvek vannak, nagyon jó blogok vannak, nagyon jó podcastok vannak. Sokszor az egyébként a probléma, hogy nagyon nagy bőség van információból, és most már nem az a probléma, mint mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt, hogy hozzáférjek ezekhez, hanem hogy a bőségben melyik az, amit kövessek, ki az, akit én olvassak, ki az, akinek higgyek.
Igen, akkor ez nem az a probléma, amire most felnyílik valakinek a szeme, és akkor ma délután neki el megoldani, hanem el kell kezdeni figyelni, és információt befogadni nagy mennyiségben.
Lehet ma délután is, tehát neki lehet állni. Ugye a konferenciákat nem mondtuk még, és a szakmai szervezeteket, tehát mondjuk, ha valaki kereskedelemmel foglalkozik, akkor e-kereskedelem, és akkor nagyon sok e-kereskedelemmel foglalkozó konferencia van, de ugyanígy minden tulajdonképpen szakterületnek megvan a saját kis tudás átadó rendezvénye.
Bízom benne, hogy aki a Minernek a tartalmait fogyasztja, és most úgy hallgat minket, hogy már visszatérő hallgatunk, vagy nézünk, annak nem az lesz a következő, hogy akkor bevezesse az e-mailezést, vagy az online számlázás, de hát, hogyha már megvan egy bizonyos szint, akkor ez az informatika kettő, hogy tehát a további szintlépésig is még nagyon sok eszköz, meg mindenféle megoldással rendelkezésre. Megmondom, a folyamat leírások, meg egyebek, az mindenkinél a házi feladat az el szokott maradni. Mondtad azt, hogy tőkehiányosak a magyar KKV-k, és gyors eredményeket várnak el általában. Nem jön eredmény 4 hónap után, akkor abba hagyjuk meg társaik. Nyilván mérhető mondjuk profit növekedésben, de általában hogyan térül meg a digitalizáció, vagy hogyan mérik ezt? Csak árbevétel szintjén, vagy mondjuk feladatoknak az elvégzett ideje, vagy nem is akarom megválaszolni helyetted?
Ezek, amiket mondasz. Tehát, hogy eddig így csináltuk, ezt a folyamatot digitalizáljuk, mennyibe kerül a folyamatnak a digitalizálása, és utána mennyibe kerül a folyamatnak az üzemeltetése. Itt az a trükk egyébként, vagy az a nehézség, hogy a rejtett költségeket bele tudom ezt számolni. Mondjuk én sokat foglalkozok e-kereskedelemmel, a Kürt Akadémiában egy e-kereskedelmi képzésünk, amit én vezetek, és ott a logisztikai előadáson szokott ez előjönni, akkor van kiszervezett logisztika, és akkor megkérdezik a cégtől, hogy mondjátok már meg, hogy egy csomagra esően mekkora költségetek van. És nem a cégek 99%-a nem tudja megmondani, mert annyi mindent kellene beleszámolni. A raktárköltség, a villany, a Józsi fizetése, aki csak 2 órára megy be, és a nem tudom én. És akkor kiderül az, hogy mondjuk ad egy ajánlatot a kiszervezett cég, hogyha ennyi csomag, akkor ennyibe kell, és mondja, hogy hát én a feléből megcsinálom. Persze, csak ezt a költséget nem számoltad bele, mert azzal úgy számolsz, hogy az van. Tehát, hogy emiatt ugye nagyon nehéz jól forintosítani, vagy jól számszerűsíteni, meg hát nem mindegy, milyen távon, és sok esetben ugye beslések vannak. De egyébként erre meg azt szoktuk mondani szintén ezen a képzésen, az üzleti tervezési részen, hogy a beslések még mindig jobbak, mint hogyha sötétbe ugrok, és nem tudom.
És akkor még egy dolog, amire felcsillant a szemem a riportban, meg amiről így beszélgettünk már Milánnal is, ezek a killer application-ek, ezek a killer app-ek, amit kicsit talán úgy értettem, hogy ilyen szent grálként használnak a cégvezetők, vagy ezt lehet, hogy rosszul olvastam ki belőle, de mik ezek a killer application-ek?
A killer application az egy ilyen jó 20 évvel ezelőtti terminus, hogy amikor 20 évvel ezelőtt kutattuk a magyar internetet, ilyen 18% volt az internet penetráció, és hasonló beszélgetéseket folytattunk, hogy miért nem akarnak a magyarok internetet használni, ugye nem érdekli őket, meg drága, meg nem tudom én. És akkor azt mondtuk, hogy jellemzően más országok példáján tanulva, hogy akkor kezd el elterjedni az internet, hogyha van egy, mint a svájci bicskán, van egy hasznos alkalmazási mód. Tehát van egy úgynevezett killer application, van egy olyan gyilkos alkalmazás, ami akkora hátránnyal jár, hogyha nem használod, hogy kimaradsz az egészből, hogy egyszerűen muszáj rácuppannod. És egyébként nem tudom, tudod-e, hogy végül mi lett ez a 2000-es évek elején Magyarországon, ez a VIV, vagy IVIV.
IVIV.
Tehát ugye amikor mesélte az egyik alapító, hogy akkor tudta, hogy valamit nagyot hoztak létre, amikor az anyukája regisztrált az oldalra. Tehát amikor létrehozunk egy ilyen geek valamit, ami internet who is who, és akkor kikivel a kapcsolatban egyébek, stb. És akkor végül az egész társadalom, vagy a társadalomnak a jelentős része regisztrál rá, ez egy killer application. És az a kérdés, hogy mondjuk a vállalati digitalizációban mi ez a killer application? Ugye ez van egy kényszer, ugye ez valahol a számlázás, hogy ezt online kell csinálni, de hogy tudunk-e még más ilyet mondani, ami annyira jó, tehát hogy látod, hogy óriási előny, hogyha hamarabb megcsinálni, mint a többiek, és nem akarsz belőle kimaradni.
És akkor ez, hogyha az IVIV példát nézem, akkor ez nem olyan, hogy minden cégnek megvan a saját killer appje, hanem ez egy ilyen összszintű dolog, ami berobban, és mindenkit felráz.
Is, tehát azért azt a jogot fönntartanám, hogy azért ágazatonként egy ipar, egy mezőgazdaság, vagy egy kereskedelem számára ez más és más. Ugye ez alapvetően például a kereskedelemben az e-kereskedelem és a webáruház, ami egy ilyen, killer app típusú.
Egy ilyen előfizetős webshop.
Egy bérelhető, igen, egy bérelhető. Mert akik mondjuk 15 éve indultak el, vagy 20 éve indultak el, azoknak kellett is egy saját webshop motort készíteni. Ma már ugye nincs az a hülye, aki elnézést. A legtöbben azért nem gondolkodnak abban, hogy webshop motort is fejlesztessenek maguknak. Nem azt mondom, van, aki csinál, csak most már minek.
Igen,
tehát,
igen,
hogy,
igen.
Tehát, hogy 20 évvel ezelőtt az úttörőknek, azoknak úthengert is kellett építeni, meg utat is kellett építeni, meg világítást is kellett hozzácsinálni, meg mindent kellett csinálni, ugye, akik most jönnek. Azok nem úttörők, nem is határozzák meg az irányt, van már infrastruktúra, nyilván nem is úttörők emiatt, és ezek az erőnyök, ezek elmaradnak, de ezt tudnak suhanni azon a infosztrádán, amit már építettek a többiek.
És akkor látsz még ilyen digitalizációs svájci bicskát így felsejleni, mondjuk?
Ilyen killer app-öt? Hát ez egy milliárd dolláros kérdés, tehát hogy nem tudjuk, mert ugye ha tudod, akkor megcsinálod, vagy meg kéne csinálni. Tehát nem tudom, hogy ez most például Magyarországon, tehát mi lehetne az, ami a magyar vállalatokat egyszerűen gyorsabb pályára rakja, és azt mondjuk, hogy akkor lehagyjuk az utolsó harmad, mondjuk az első harmadba katapultálja Magyarországot. Nem hiszem, hogy jó lenne lennének ilyenek, de valószínűleg nincsenek ilyenfajta jóságok.
Még egy nagyon aktuális téma, amit már említettél is, ez az AI, vagy a mesterséges intelligencia. Szerinted hogy kavarodik bele ide a digitalizációba? Felgyorsíthatja, vagy most még annyira korábbi szinten járunk, hogy még nem érdemes ezzel foglalkozni, vagy mi a verdikt?
Szóval a KKV, tehát kis és középvállalkozások digitalizációjában az AI nem különösebben játszik jelentős szerepet Magyarországon. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy ez az 1.0-ás informatika szintjét sem éri el feltétlenül minden vállalkozás, nem érnek össze a folyamatok, és nagyon fontos, hogy az AI-hoz, ami ugye az Európai Unió azt mondja, hogy három ilyen nagyon fejlett technológia van, a mesterséges intelligencia, a big data és a felhő, és ezek egyébként összefüggnek egymással. Sok adatra van szükséged a saját működésedről, ezeket az adatokat felhőben érdemes tárolnod, és a felhőre tudsz ráengedni olyan alkalmazásokat, a mesterséges intelligencia megoldásokat, amik segítenek, mondok egy példát, kikapcsolod a telefont, és ezentúl nem telefonos ügyfélszolgálatod van, hanem mindenki csak írásban tehet fel kérdéseket az ügyfélszolgálatnak. Lesz egy óriási adatbázis, ott nem légből kapott példa, az egyik interjú alanyom mondta, hogy ők ezt csinálták, és ezen be tudsz tanítani egy olyan rendszert, egy ilyen generatív mesterséges intelligenciát, ami a kérdéseknek mondjuk a 90%-át meg tudja válaszolni a korábbi válaszok alapján. Hol a csomagom, mikor fog érkezni, ez a problémám, mi a választ. Ugye ezek standard dolgok, amik lekötik és égetik ki az emberi munkaerőt, tök felesleges, inkább azokkal a problémákkal foglalkozom, amik tényleg problémák. Tehát ugye ez egy ilyen mesterséges intelligencia alkalmazás. Na de most, ha megnézzük, akkor a magyar vállalkozásoknak, és ez egint csak egy ilyen digiméteres kutatás, hogy gyűjti-e a saját működéséhez az adatokat és felhasználja. Gyűjti, hiszen kötelezően riportolni kell a könyvelőnek, a különböző hatóságoknak, statisztikai hivatalnak bizonyos méret fölött, de sokan nem is tudják, hogy ezeket gyűjtik, és nem is használják fel. Tehát mondjuk a háromnegyede mondja azt, hogy gyűjti, az egynegyede nem. És akkor ennek a háromnegyednek egy bizonyos része az papír alapon gyűjti ezeket a dolgokat. Most papír alapon gyűjtöd, akkor még a számítás technikát, tehát még a 60 évvel ezelőtti technológiára se jutottál el. Nagyon sokan exceleznek, tehát a túlnyomó többsége. Nagyon sokan, mondjuk ez a 60-70% ennek, aki gyűjt, hogy hogyan használja fel. Az excelezés az azt jelenti, hogy el vagyok időben szakítva a folyamatoktól. Tehát valami megtörténik, tehát mint te csinálnál egy fotót, de csak egy hónap múlva nézheted meg. És akkor te arra már nem tudsz beavatkozni abba az adott dologba. Van egy ügyfél, aki reklamál, és egy hónap múlva egy riportba látod, miközben, hogyha valós időben tudnád nézni, akkor be tudnál avatkozni magába a folyamatba. Tehát ugye ez a kvázi, mondjuk a valós idejűségnek ez lenne az előnye. Sok esetben pedig az adott szoftvernek a modulját, adatvezérelt dolgait, egyebeket használják. Tehát én nekem az az érzésem, hogy a KKV-knál nem saját maguknak kellene EMI megoldásokat alkalmazni, hanem ezek ugyanígy előfizethető dolgok lennének. És sok esetben ezek rejtve is maradnak akár a gépház alatt. Tehát lehet, hogy használ egy szoftvert, egy ERP-cére, vagy valamilyen szoftvert, amiben van egy mesterséges intelligencia által támogatott funkció, és nem is tudja, hogy azt használja. Uh-huh. Mint hogy nem tudja, hogy amikor a Gmail-en levelezik, vagy rákeres valamilyen információra, hogy nézi a közösségi média oldalát, vagy navigál a GPS-szel, vagy lefordított egy kifejezést, hogy azok mind mesterséges intelligencia alkalmazások, mert nem tartjuk őket ilyenfajta módon számon. Uh-huh. Tehát szerintem így úgy válik hétköznapivá, ilyen észrevétlen módon válik tulajdonképpen hétköznapivá.
Köszönöm szépen. Akkor az utolsó kérdésem ezután a beszélgetés után, szerintem mindenkinek lesz majd sok gondolkozni valója, de azért ezt még felteszem, hogy szerinted van bármi egyéb olyan gyakorlat, tipp, trükk, tudnivaló, amire így nem kérdeztem rá, vagy amit nem emeltünk ide, amit el kell, vagy el tud vinni egy vállalkozó a kutatásból?
A mi kutatásunkból?
De ha bármi más gyakorlati tipped van, akkor ezt is...
Hát, ha én cégvezető lennék, és hosszú távon tudnék gondolkodni, akkor biztos, hogy elküldeném vagy a gyerekemet, vagy a családból valakit, akivel akarok majd dolgozni, hogy lásson világot. De sok esetben szerintem általánosként fogalmazunk meg olyan dolgokat, amik nem általánosak, vagy adott iparágra, vagy adott cégméretre, szerkezetre, országra, egyebekre jellemzőek. Nekem is egyébként ez a legnagyobb problémám kutatás, hogy mennyire általánosak ezek a dolgok. Tehát amit most mondunk, mi az, ami cégméretből fakad, és mondjuk a németeknél és a spanyoloknál még egy csomó helyen ugyanez, mi az, ami magyar sajátosság, és hogyan lehetne ezen változtatni vagy javítani. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tanulság, hogy világot kell látni, vagy olvasni kell, vagy tehát nem kell általánosként elfogadni, vagy igazságként elfogadni dolgokat.
És azt nem sok mindenre igaz, nem csak a digitalizációra. Jó. Köszönöm szépen, Robesz, majd kíváncsian várjuk a további Digiméter kutatásokat is, és rátorítok mindenkit, hogy aki belefér a célcsoportba, az még töltse ki, ameddig tudja, és egyrészt akkor hozzá is járul a kutatáshoz, ugye? Vagy csak magát tudja összehasonlítani?
Úgy van, hogy ahhoz, hogy a kutatás reprezentatív maradhasson, lezárjuk a mintát, és utána már ez a digitális méterrúd, ez a digiméter, aki utóla kitölti, az nem kerül be az adatbázisba. Tehát az adatokat nem használjuk fel, nem kerül ki sehova, nem kell félni tőle, azok mind külön vannak kezelve.
De legalább össze tudjátok magatokat hasonlítani a többi kitöltővel, és egy képet kaptok a digitalizációtokról. Nem is tudom, hogy mit mondjak ezt, nem nagyon sok mindenről beszéltünk. Ahogy mindig, azért a Minneren ezeket próbáljuk, ezeket a témákat követni, úgyhogy olvassátok a minner.hu-t, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és a Digiméternek is a kapcsolódó linkjeit, vagy amit Robesz majd szeretne veletek megosztani, azt megtaláljátok a show notes-ban, vagy a videónak a leírásában. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm a beszélgetést.
A jó kérdéseket.
Sziasztok!